Vettem egy nagy levegőt, és úgy gondoltam, hogy a mai délelőttel elkezdek egy jó nagy témát, ami egy nagyon izgalmas téma szerintem, méghozzá a Szent Sátor és annak szimbólumrendszere és összefüggése az Új Szövetséggel, Krisztus követésével és Isten királyságával. Azt nem merem állítani, hogy innentől kezdve folyamatosan csak ezzel a témával foglalkozunk, de előbb-utóbb azért a végére fogunk érni. Hogy egyformán értsük a dolgokat, jó sok ige verset fogok felolvasni, amikor egy-egy megállapítást teszek. De mielőtt ennek egyáltalán nekiállnánk, nézzük meg, hogy hogy vélekedik az Új Szövetség, mindazokról a dolgokról, amelyek az Ószövetségben lejegyzésre kerültek. Ugyanis azt nem szabad elfelejtenünk, hogy az Új Szövetség és az Ószövetség az két gyökeresen különböző szövetség. Ettől függetlenül, ahogy ezt látni fogjuk, Isten és Istennek az emberhez való viszonyulása ugyanaz mind a két szövetség alatt. Mégis az ember lehetőségei és adottságai gyökeresen mások a két szövetség alatt. Tehát, mit mond az Ószövetségről az Új Szövetség? 1 Korintus 10.11. Mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetés írtott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Zsidók 8.4.5. Ha tehát a földön volna, még csak pap sem lehetne, mert már vannak olyanok, akik a törvény szerint bemutatják az áldozati ajándékot. Ezek a papok a mennyei dolgok képmásának és árnyékának szolgálnak, ahogy én Isten parancsoltam Mózesnek, amikor el akarta készíteni a sátort, mert így szólt, vigyázz, mindent aszerint a minta szerint készíts el, amelyet a hegyen mutattam neked. Zsidók 9-ből még egy hosszabb szakasz, a 8. verstől kezdve. A Szent Szellem ezzel azt jelenti ki, hogy amíg az első sátor fennáll, addig nem nyílik meg a szentélybe vezető út. Példázat ez nekünk a mostani időre, hogy ott olyan ajándékokat és áldozatokat mutatnak be, amelyek nem tudják lelkiismeretében tökéletessé tenni a szolgálattevőt. Ezek a külső rendelkezések, amelyek ételekre, italokra, különböző mosakodásokra vonatkoznak, csak az új rendelkezés idejéig kötelezők. Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron átjelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való. Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer és mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett. Mert ha a bakok és bikák vére és tehén hamva a tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor a Krisztus vére, aki örökkévaló szellem által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Így tehát új szövetség közben járója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét. Zsidók 10.1-től, mivel a törvény az eljövendő javaknak csak árnyékát, de nem a mennyei dolgok valóságos alakját tartalmazza, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évente rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletessé tenni az odajárulókat. Különben megszűnt volna az áldozat bemutatása, hiszen akik áldoztak és egyszer megtisztulnak, többé nem éreztek volna bűntudatot. Az 1 Korintusba úgy írja a magyar fordítás is, hogy példaképpen történik. A Zsidók 8-ba azt írta, hogy képmás és árnyék, a Zsidók 9-be példázat, a Zsidók 10-be árnyék. Tehát mindaz, ami történt a Szent Sátorba, egy előkép volt, amely valamiképpen mutatott a mennyei dolgokra, de nem a tökéletességet jelentette, hisz csak árnyék vagy példa volt. De azért írattak meg, hogy nekünk épülésünkre szolgáljon. Egy érdekesség a sátor felépítéséről. 2 Mózes 25.1. Ekkor így szólt az Úr Mózeshez. Mondd meg Izrael fiainak, hogy gyűjtsenek részemre felajánlást minden embertől, akit arra indít a szíve. Gyűjtsétek össze a nekem szánt felajánlásokat. A 8. vers pedig, hogy készítsetek nekem szentét, hogy köztük lakjam. 2 Mózes 36.3-tól ezek átvették Mózestől mindazokat a felajánlott dolgokat, amelyeket Izrael fiai hoztak a szentély Isten tiszteleti eszközeinek az elkészítéséhez. Ezen kívül is vittek hozzá minden reggel önkéntes áldozatokat. Eljöttek mindazok a hozzáértő emberek, akik a szentély különféle eszközein dolgoztak, mindenki a maga mesterségében, amiben dolgozni szokott, és ezt mondták Mózesnek. Többet hordott össze a nép, mint amennyi szükséges azoknak az Isten tiszteleti eszközökhöz, amelyek elkészítését megparancsolta az Úr. Ekkor megparancsolta Mózes, hogy vigyék hírul a távolba, hogy se férfi, se asszony ne készítsen semmi felajánlást a szentély számára, és a nép abba hagyta az ajándékhordást, mert elég volt az anyag az egész munka elvégzéséhez, sőt, még maradt is. Szenzációs kijelentés. Egy rabszolganép kijön Egyiptomból, akit indított, önkéntes alapon ajándékot vitt, és perceken belül, napokon belül több ajándék gyűlt össze, mint amire egyáltalán szükség volt, és meg kellett állítani az ajándékhozatart. Most vagyunk a törvényadás időpontjában, igazából azt mondhatnánk, hogy még előtte vagyunk adni. Isten megajándékozta a népet azáltal, hogy az egyiptomiak rájuk bízták a kincseiket, vagy megajándékozták, vagy nem tudom mi volt az indítatásuk. Abban a pillanatban, hogy ők kaptak, abban a pillanatban, amikor lehetőség volt, már adtak is. Egy picit a fizikai méretekről, hogy mégis miről beszélünk. A teljes körbe kerített rész az egy 50x25 méteres nagyságrendű udvar volt, amiben belül volt egy 15x5x5 méter magas maga a sátor rész, egy 10x5 méter volt ebből a szentély, és egy 5x5 méter a szentek szentje. Tehát nem éppen egy kicsi dologról beszélünk. A sátor, az egész sátor rendszernek egy bejárata volt. Szükségszerű, hogy mindenkinek eszébe jusson, hogy egy lehetőség van Istenhez jutni. Egy. A 3-as számról még lesz szó, de muszáj már most elmondanom, hogy a 3-as felépítésű volt a sátor. Szóval az egész megváltás jelképe az, hogy van egy megváltó. Van egy út, az élő út, hogy a mindenható Isten közelébe kerülhess. De annak van egy rendje, hogy hogy lehet oda kerülni. Ugyanis találkozás, a mindenható Szent Istennel való találkozás papot és áldozatot kíván. A pap az egy közben járó az ember és Isten között. Képvisel egy lehetőséget, hogy az ember vagy elképzelésével, kérésével, stb. Oda járuljon Isten elé, és ezt a pap elvégezheti, ha van hozzá áldozat. A közben járó, aki a pap, 1 Timóteus 2.5.6, mert egy az Isten, egy a közben járó is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonságképpen a maga idejében. Zsidók 7.27, mert nincs szüksége arra, mint a főpapnak, hogy napról napra előbb a saját bűneiért mutasson be áldozatot, azután a nép bűneiért. Ugyanis ezt egyszer is mindenkorra megcselekedte, amikor önmagát adta áldozatul. Tehát amikor Jézus azt mondjuk az út, akkor azt mondja, hogy ez az egy lehetőség. Az áldozat és a pap ugyancsak én vagyok, mondja Jézus. Benne már a hármasság. Isten azért mondta Mózesnek azt a feladatot, hogy építsen egy szent csátrat, hogy találkozhasson a néppel. De a nép egésze a bűn miatt mégiscsak el volt választva Istentől, mert körbe volt kerítve az a hely, ahol Isten megjelent, és Isten lakott a nép között. Ugyanakkor egy bejárat mégis volt egy megoldás. Kivételesen az egyszerű fordításból fogom ezt a szakaszt olvasni, a Zsidók 10-ből a 19-től. Ezért testvéreim, félelem nélkül, teljes bizalommal és szabadon bemehetünk a mennyei szentek szentélyébe Jézus vére, vagyis halála által, mivel Jézus megnyitotta számunkra az odavezető utat. Ez az út új és élő, amely bevezet a széthasadt függönyön keresztül a szentek szentjébe. A függöny pedig Jézus testét jelképezi. Hatalmas főpapunk van, aki Isten családját kormányozza. Ezért őszinte szívvel, a hit bizonyosságával közeledjünk Istenhez. Hiszen a szívünket Jézus vére megtisztította a rossz lelkiismerettől, ahhoz hasonlóan, ahogy a tiszta víz lemossa testünkről a piszkot. Kapaszkodjunk bele erősen ebbe a reménységbe, ne engedjük ki a kezünkből, és bátran valljuk is meg. Hiszen Isten, akitől az ígéreteket kaptuk, teljesen megbízható, és meg is fogja adni, amit ígért. Szóval meg van nyitva a kárpot, teljes egészében oda mehetek a Szent Isten jelenlétébe, a szentek szentjébe. Nincs, ami elválaszt. Jézus áldozata által. Csak és kizárólag Jézus áldozata által. Érdekes dolog, hogy nincs feljegyzés a Bibliában arra, hogy a mindenható Isten jelenléte elhagyta volna a frigyládát, vagyis a szent csátrat. Mindegy volt, hogy egy adott napon öt ember jelentkezett, hogy bűnért való áldozatot vigyen, vagy 500 jelentkezett. A pitvarba, vagy udvarba, ugye mindenki bemehetett. Tehát ott nem volt elválasztás, az a kapu nyitva volt, ez egy körülbelül 10 méter széles kapu, vagy hát nyílás volt a kelet felé nézve oldalon. Nincs lejegyezve az sem, hogy a bármelyik főpap, aki évente egyszer bement a szentek szentjébe, meghalt volna, holott tudjuk, hogy minden alkalommal készültek ennek a lehetőségére is. De amit ezzel mondani akartam, mindegy, hogy mekkora volt összességében a bűn a nép között, Isten nem fordított hátat a népének. Ezzel nem akarok senkit sem arra biztatni, hogy nyugodtan kövessen el bűnt. Az ellenkezőjét szeretném ezzel hangsúlyozni. Akármennyire bűnösnek érzed magadat, nem kell elbújnod Isten elől. Teljesen fölösleges. Az emberi gondolkodásunk nem úgy működik, hogy ezt olyan könnyen felfogjuk. De egyszerűen el kell hinnünk, hogy Isten nem izgatja a bűn. Mert Jézus Golgotai keresztén lerendezte. Bennünket izgasson nyugodtan, de ne azért, hogy félelmet keltsen és távol tartson Istenhez, hanem hogy minél közelebb vigyen hozzá. Beszéltünk a papságról, hogy szükséges a pap ahhoz, hogy Isten elé járuljunk. Tudjuk azt, hogy Jézus Golgotai kereszt halála ezt olyan szintre emelte, hogy igazából bennünket léptetett elő pappá. A főpap, és bennünket léptetett elő papsággá. Tehát a kritérium változott, hanem a mi lehetőségeink ugrottak egyet. Zsidók 7.11. Ha tehát a tökéletesség elérhető volna a lévita papság által, mert a nép ez alatt kapta a törvényt, mi szükség még azt mondani, hogy Melkisedek rendje szerint más pap támad, aki nem Áron rendje szerint való. Amikor megváltozik a papság, szükségképpen megváltozik a törvény is. Ugyanis akiről ez elhangzik, más törzshöz tartozik, amelyben senki sem szolgált az oltárnál. Mert ismeretes, hogy a mi urunk Júdából támadt, de abból a törzsből származó papokról semmit nem mondott Mózes. És ezért még inkább nyilvánvaló, ha Melkisedekhez hasonlóan támad a más pap, aki nem testi parancsolat törvénye szerint lett azzá, hanem örökké való életrendje szerint. A bizonyságtétel így szól, te pap vagy örökké, Melkisedek rendje szerint. Tehát egy teljesen másik papság működik Krisztus főpapsága alatt, aminek mi mindannyian a részesei vagyunk. A hármas szám, ez az Isten teljességnek a száma, nagyon-nagyon gyakran megjelenik itt a Szent Sátornál. Egy néhányat még a mielőtt a sátor tagozódásához kerülnénk, hogy a hármasság miben jelenti a teljességet. Szóval három kijelentés: Isten szellem, Isten fény, Isten szeretet. Ezek kijelentések. Nem olyan mint, hanem ő maga. Három nagy ünnep volt a zsidóknál, háromszor vált például a Jordán ketté csoda által, a nép átvonulása, Illés, meg Elizeus. Háromszor szólt Isten a mennyből, amíg Jézus a földön volt, Jézus három halottat támasztott föl. A kereszten három nyelvű volt a felirat, és három nap és három éjszaka volt Jézus a sírban. A hármas tagozódás nagyon-nagyon látszik a sátornál. Udvar, szentek, szentek szentje. Mindegyikhez van egy-egy bejárat, egy-egy függönnyel elválasztott bejárat, tehát gyakorlatilag három a bejárat is. Háromfajta világítás létezett a Szent Sátornál. Az udvarban ugye a természetes fény, a napfény, a szentélyben a mécs tartókból a mécses fénye, és a szentek szentjében pedig a sekina dicsősége, Isten jelenlétének a fénye. Három helyen kellett vért használni az oltárnál, a rézoltárnál, az udvarba, az illatáldozati oltárnál és a frigyládánál évente egyszer. Háromfajta fémet használtak, rezet, ezüstöt és aranyat. Majd később. Háromféle szín volt jellemző, a kék, a piros és a karmazsinvörös. Szóval a hármasság. Na most ugyanez a hármasság megjelenik az emberben is. A párhuzamot vonzhatsz. A szentek szent szellemed, a szentély a lelked, és az udvar a tested. Az udvar mindenfélével találkozhat, azért azt már meg lehet válogatni emberként, hogy mi az, amit beengedsz a lelkedbe, és a szentek szentje egy másik külön terület. Volt egy Kirill nevű egyházatja valamikor az első századokban, és ő a következőt mondta, hogy Jézus, maga a sátor, az az emberi teste volt, amiben élt. Jézus a rézoltár, mert meghalt a világ bűnéért. Jézus a mosdómedence, mert a bűntől való megtisztulást, lehetőséget hoz. Jézus a kenyerek asztala, mert ő az élet kenyere. Jézus a gyertyatartó, mert ő a világ világossága. Jézus az illatáldozati oltár, mert ő a megszentelésünk jó illata. És Jézus a frigyláda, a törvénnyel, mert az a szó, amely a mindenhatótól származik, az ott volt bent a frigyládában. Szóval minden tárgyban megjelenik Jézus. Annyira ő rámutat a Szent Sátor, hogy igazából csak tudatosan lehet elkerülni, hogy ne vedd észre benne Jézust. Közelebb folytatom. Nem kezdek el újabb témát, mert az túl hosszú lenne. Hanem két külön megjegyzést még. Ugye maga a Szent Sátor a pusztai vándorlás során kezdte el a működését. Ugye mondtam a fizikai méreteket, azért képzeld el a lévitákat, amikor azt mondták, hogy holnap indulás, és akkor le kellett nekik szerelni mindent. Majd beszélünk a talpakról, meg azok súlyáról, és így tovább, és így tovább. Tehát ez egy rendes fizikai munka volt. Aztán amikor megérkeztünk, na akkor, ahogy fel kell a nap, akkor elkezdjük felállítani a sátrat, és lehet, hogy nem volt túl sokáig tartózkodás egy helyen, és megint vinni kellett tovább. A nép, mint tudjuk, bár nagyon hangosan hirdette, hogy Istent követi és törvényeit megtartja, tulajdonképpen egyfolytában lázadt Isten ellen. Kívánkoztak vissza a régibe, mert egy szeletkéje a réginek, az kívánatosabb volt, és az összességet elfelejtették. Az összesség az volt, hogy nem 12 órás, hanem lehet, hogy 14 órás műszak volt naponta. De miután volt uborka, meg hagyma, meg foghagyma, ezért az egészet inkább visszacsinálták volna. Nem tudom, hogy kinek ugrik be, hogy ma megint az étkezés körül forognak az események, mint ahogy a bőtnél, és így tovább. Természetesen életünknek fontos része az étkezés, de ha ez az egy, és ez vezérel bennünket, akkor könnyen Isten elleni lázadás esete kezd bekúszni a gondolkodás módunkba. Ugyancsak teljesen hétköznapi emberi tulajdonság, hogy nem volt bennük tekintélytisztelet. Egyfolytában lázadtak Mózes ellen is. Nehogy már Mózes legyen az, hát én jobban tudom. Ha belegondoltok, hihetetlenül fontos a Golgotai kereszt, mert különben ezek a dolgok nem fognak eltűnni a hívő életből. Az elégedetlenkedés Isten felé, és a lázadás az emberi tekintély ellen, amit Isten rendelt, és az egész nép pontosan tudta, akkor is. Amikor az volt az utasítása Istennek, hogy pénteket kivéve csak egy napi adagot szedjetek a mannából, csak megpróbálták. És folytathatnánk a dolgot. Pedig minden zsidó tudta a kivonult tömegből, hogy Isten Mózessel beszél, és ő hozza a nép számára Isten szavait, vagy utasításait, vagy bárki bármit mond. Mindezek ellenére Isten nem hagyta el a népét. Nem fordított nekik hátat. Igaz, egyszer azt mondta Mózesnek, hogy na most elég volt és eltörlöm, de azért játszott a gondolattal. Szerintetek rá tudom beszélni Istent arra, amit nem akar megtenni? Hogy az én kedvemért megcsinálja? Hát én ennek nem mernék nekiállni. Mózes Isten akaratának megfelelően járt közbe a népért. Tudod, ha az ő akaratának megfelelően imádkozunk, akkor megteljesíti mindent, amit kérünk. És be is következett. De nem azért, mert Mózes olyan jelentős személy volt, hanem azért, mert Isten szerette a népét. Isten meghalt értük, szó szerint meghalt értük. Istennek jó terve van. Mi emberek tudunk rajta rontani, néha tudva, néha tudatlanul. Mert hogy olyan áldozatot is kellett bemutatni, hogy a tudatlanságból elkövetett bűnökért is áldatlan áldozatot kellett bemutatni, és nem született meg az engesztelés, csak úgy, hogy Isten félrenézett, hogy ezzel nem foglalkozik. Egyáltalán nem néz félre, soha semmiért. Mindig szembenéz veled. És mindig lát. Ami igazából jó hír. Nekem néha kellemetlen, ha olyat teszek. De ettől az ő hozzáállása felém még nem változott. Szóval, ahogy a Szent Sátor minden berendezési eszköz Jézusra mutat. Ugyanúgy a Szent Sátoron példáján keresztül, mint fizikailag megfogható és megtapasztalható helynek működése által megérthetjük, hogy ma hogy működhetünk szellemi szinten. A sátor megmaradt, amit úgy hívunk, hogy test, de hogy az egész viszonyulásunk Jézushoz hogy működött, és mennyivel nagyobb és dicsőségesebb, mint a Szent Sátor valaha is volt. Holott Isten dicsőségét tükrözte vissza. Azért volt a nép között. Mégis, amikor a mennyei sátorba bemehetsz Krisztus testének a feláldozása által, és nincs tovább függöny, ami elzárna Isten jelenlététől, azért egy nagyságrenddel nagyobb jellegű lehetőség. Ha nem élek vele, akkor ez az eset, amikor az autót csak egyesbe kapcsolom. Ott van még egy néhány fokozat, és lehetne haladni, csak nem használom ki. De Isten elkészítette. De soha nem teti rá magát egyetlen egy emberre sem. Ezt hívjuk szabad akaratnak, és eldönthetem, hogy kinyúlok érte, vagy azt mondom, hogy ez már nekem nem kell. De ha nem kell, akkor a hiányát én fogom megszenvedni. Ha pedig kinyúlok érte, és mindent akarok, amit Isten elkészített, akkor ha megnyertem mindent, Isten még mindig nem lett szegényebb. És a mellettem ülőnek ugyanúgy meg tudja adni. És így tovább. No, hát ennyi a bevezetésképpen a Szent Sátor és Krisztus és a jelképrendszerről. És akkor még majd folytatjuk. Ez még csak az első fejezet volt ebből a részből, még sok-sok minden le van írva a Bibliában. Amen.